Mit lehet tenni a negatív áramár ellen, pontosabban a kiegyensúlyozott termelés érdekében? Erre keresi a választ a Klímapolitikai Intézet. Az Alteo felavatta immár harmadik 16 megawattos energiatárolóját. Vajon léket kapott, vagy csak átmeneti a visszaesés az európai elektromos járműgyártás és vásárlás terén? Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Egyre többször kell visszaterhelni a paksi atomerőművet, vagyis csökkenteni az üzem termelését a hálózaton megnövekedett energiabetáplálás miatt, írja a Klímapolitikai Intézet. Idén nyáron nagyjából háromszor több ilyen időszak volt az előző szezonhoz képest, és ez a tendencia az ipari és a háztartási méretű naperőművek robbanásszerű terjedésével várhatóan a következő években is fennmarad. A negatív áramár kialakulása, Toldi Otto, az intézet vezető kutatója szerint nem a fejlődés, hanem a rendszerhiba jele. A kialakult helyzetről és a lehetséges megoldásokról Toldi Ottót hallják.
Ugye a villamosenergia szektornak az alapdogmája a jelenlegi műszaki technológiai szinten az, hogy a megtermelt vagy importált árammennyiségnek minden időpillanatban meg kell egyeznie a felhasználtal, miután nem tudjuk ezt jelentős mértékben elraktározni, ezt a villamosenergiát, és hogyha ez nem így van, tehát nincs egyensúlyban a termelés és a fogyasztás, akkor üzemzavarok, áramkimaradás akár országos szintű is lehet. Tehát nem babra megy a játék. Ugye ez azért alakult így ki, mert Magyarországon 2018 óta majdnem 20-szorosára nőtt a naperőművi kapacitás, és ugye ez időjárás függően működik. Van, amikor nulla, van, amikor szinte az egész magyar keresletet ki tudja elégíteni, és ezt a 20-szoros időjárás függő áramtermelést nem követte a kiegyenlítő kapacitásoknak a növelése, amivel ezt sikerült volna időben kiegyensúlyozni. Ugye erre valók a modern földgáztüzelésű blokkok, ugye ezért is lett Európa ennyire földgázfüggő, hiszen a nagy európai országokban a szél és a naperőműveket földgáztüzelésű erőművekkel egyensúlyozzák ki. Tehát ugye egyrészt modern földgáztüzelésű blokkok kellenek szivattyús tározós vízerőművek, ami viszont elraktározni tudja ezt az energiát, és ugye láthatjuk, hogy a lakossági szektorban is van ilyen törekvés, hiszen a napenergia plusz pályázatok már kifejezetten akkumulátor beépítéssel együtt vannak, ez is a kiegyensúlyozást segíti. Ugye nem követte időben ezeknek a kiegyenlítő meg tároló kapacitásoknak a növelése, a naperőművi kapacitás növekedés, most ezért alakul ki leginkább, tehát ez a legfontosabb ok, hogy miért alakul ki az a helyzet, hogy vissza kell terhelni a paksi atomerőművet, ugyanis az európai szabályzás is erre segít rá, hiszen a kötelező átvételi rendszer miatt, ugye a megújuló villamosenergiát kötelező elsőként átvenni a szolgáltatónak, tehát a rendszer szabályozónak, a MAVIR-nak, és hogyha ez sok, akkor bizony a többi erőművet ehhez kell igazítani. Ez alól a paksi atomerőmű sem kivétel, természetesen az összes többire is vonatkozik, az összes többi földgáz, illetve amíg megmaradt lignitüzelési erőművünkre is igaz, hogy ehhez kell alkalmazkodni, és ehhez kell alkalmazkodni az importtal is.
A laikus számára felvetődhet a kérdés, hogy miért baj az, hogyha a paksi atomerőmű termelését csökkentjük, miért jobb az, hogyha a gáztüzelésű erőművet kapcsoljuk le időszakosan?
A paksi atomerőmű azért olyan alaperőműve a magyar villamosenergia rendszernek, ami egyrészt ellátásbiztonsági szempontból kikerülhetetlen, hiszen a több évre elraktározható fűtőelemek miatt szinte hazainak számít. Másrészt viszont messze a legolcsóbban termelő egységünk. Tehát gondoljuk meg azt, hogy a paksi atomerőmű 12-13 forintért termel meg 1 kWh áramot, ugyanakkor a naperőművek 47 forintot kapnak ugyanezért a megtermelt árammennyiségért, a piaci ár fölött van.
Mármint a KÁT rendszerben.
A KÁT rendszerben, tehát támogatással. Ez a piaci ár fölött van, egy 20-25 forintos áréssel a piaci ár fölött van. Tehát, hogyha Magyarországon cél az, hogy legalább a lakossági fogyasztók számára egy megfizethető, de természetesen ez fontos az ipar számára is, tehát nyilvánvaló, hogy a versenyképességünk szempontjából ez nagyon fontos, hogy minél olcsóbb legyen az áram, akkor az az érdek, hogy paks minél többet menjen Ráadásul ki van fizetve a fűtőelem. Tehát a fűtőelemet, ha nem használom, az ott van, ugye időben ketyeg, a sugárzás csökken, és bevételkiesés is keletkezik a Paksi Atomerőművé természetszerűleg, ami egy állami vállalat. Tehát, hogy az MVM-hez tartozik, az MVM csoporthoz. Tehát, ha mondhatom ezt a elcsépeltnek ható szót, de hát nagyon igaz, hogy a rezsicsökkentési politika szempontjából is fontos, hogy Paks minél többet menjen. De hát van egy európai szabályozás, és ennek meg kell felelni, ezt a magyar jogrendszer adaptálta. A baj még itt az ráadásul, hogy ugye azt érti az ember, hogy a megújuló és a dekarbonizált áramtermelésnek előnye kell legyen, hiszen ez egy közpolitikai cél, hogy a klímaváltozást és a környezetvédelmet fontosnak tekintsük. De hát egy másik dekarbonizált áramtermelőt szabályozunk le emiatt. Tehát nem arról van szó, hogy ez egy pozitív cél, hogy a megújuló kiszorítja a fosszilist, és ezzel egészségesebbek leszünk, és a klímaváltozást is tudjuk lassítani, hanem egy másik dekarbonizált termelőt szorít ki jelen pillanatban, és ez nem szerencsés. Tehát itt minél hamarabb lépni kell. Ezek ugye folyamatban vannak ezek a projektek, a kis késéssel is. Épül 3 új földgáztüzelési blokk, ami a kiegyensúlyozásban tud segíteni. Itt Magyarországon a Mátrai erőműtelephelyén, ez a volt Tisza 2 erőműtelephelyén 2. Egy vagy két szivattyústározós erőmű is épül majd Magyarország területén. A vizsgálatok talán már le is zárultak, hogy hol alkalmas erre a terep, úgyhogy természeti értékekben ne keletkezzen kár. Egy vagy kettő lesz belőle, ugye ez a tárolásban tud segíteni, és ipari akkumulátorok is épülnek erre a Nemzeti Energia és Klímaterv legújabb változata, pontos célszámokat szabott meg. Tehát ezek a projektek folynak, csak ugye a problémák már most jelentkeztek.
Miért nem a gáztüzelésű erőműveket kapcsolják le ilyenkor a hálózatról? Miért kell hozzányúlni a Paksi atomerőműhöz, amely, mint mondta...
Azok sem működnek. Tehát a földgáztüzelésű erőművek, csak arról nem szoktunk beszélni, mert azok erre vannak kitalálva. Tehát a földgáztüzelésű erőműveknek az a tulajdonsága, legalábbis a modernebbeknek, hogy pár perc alatt, szinte egy potméterrel lehet 0-tól 100%-ig változtatni a teljesítményét. És emiatt ez megszokott dolog, hogy ők részt vesznek a menetrendtartásban, részt vesznek a kiegyensúlyozásban, ezért vannak. Tehát a földgáztüzelésű erőműveket nem szoktuk arra használni, hogy alaperőműként zsinóráramot termeljen folyamatosan, nagy hatékonysággal és olcsón, őket inkább arra használjuk, hogy kiegyenlítsék a rendszer. Tehát az ő működésükben ez megszokott. Egyébként általában ez a kiegyenlítő szerep, ez meg is térül a földgáztüzelési erőműveknek, mert az ilyen kiegyenlítő áram, amit ők termelnek, az általában drágább is a piacon. Tehát ez megtérül az, hogy időnként állniuk kell, időnként meg működniük kell. Ők erre vannak kitalálva.
Rövid távon milyen megoldások lehetnek, mert ön ugye említette az akkumulátoros energiatárolókat, azok viszonylag könnyen telepíthetők, de igencsak drágák, viszont nagyobb mennyiségben a szintén az előbb ön által említett tárolós vízerőművek lennének erre alkalmasak, viszont a tervezés szakasza is több év, a megvalósítás szakasza is hosszú éveket vesz igénybe, vagyis minimum fél évtized, mire egy ilyen tárolós vízerőmű létrejön, és akkor még csak egyről beszéltünk. Szóval a következő 3-5-7 évben milyen megoldások lehetnek, hogy a negatív áramár, illetve a Paksi atomerőmű teljesítményének egyre sűrűbb korlátozása ne legyen tulajdonképpen mindennapos?
Hát erre mindenképp megoldást kell találni. Például olyan szabályozókat lehetne bevezetni, hogy lehet ilyen úgynevezett szervezett fogyasztást létrehozni, hogy a fogyasztókat érdekelté kéne tenni abban, hogy csúcsidőben, ami hagyományosan a csúcsfogyasztási idő jelenti, ne fogyasszanak annyit. Tehát például, ha most csak egyszerűen a lakosságra gondolunk, nem az ipari termelőkre, természetesen ott is lényegi átrendezést lehetne elérni, hogy éjszaka kapcsoljuk be a nagy fogyasztóinkat, éjszaka mossunk, éjszaka töltsük a elektromos autóinkat, meg akinek van már ilyen, tehát éjszaka a csúcsidőt elkerülve legyen a fogyasztás, és akkor ez nagyon kimélőleg hatna a paksi visszaterhelésre, tehát lehetne addig is önerőből, különösebb plusz beruházás nélkül olyan ösztönzőket foganatosítani, ami átterelni a fogyasztás, elterelni a csúcsidőkről, a napi csúcsról. És hát ugye a fájdalmasabb megoldás az, ami szintén rövid távú, hogy a nap erőműveket nem alkalmazni mechanikusan vagy statikusan ezt a kötelező átvételi szabályt, hanem azt mondjuk, hogy miután az Európai Unió a módosított taxonómia rendeletben fenntarthatónak ismerte el az atomenergiát, dekarbonizált áramtermelő, elismertem most már, és támogatandó, ezért ne legyen olyan helyzet, hogy egyik dekarbonizált áramtermelő miatt leterheljük a másikat, hanem mind a két fél részére elfogadható, kompromisszumos megoldás szülessen. Hát persze, hogy nyilván lennének érdeksérelmek, fájlalnák a naperőmű tulajdonosok, nem lenne 100%-os megoldás a paksi atomerőműnek sem, de ennek ellenére valószínűleg segítene a magyar villamosenergia rendszeren egy ilyen helyzet.
Az önkorlátozás nem segíthet? Mert hogy ugye rendszeresen alakul ki úgynevezett negatív áramár, amikor nem érdeke a termelőnek, hogy termeljen, hiszen nem pénzt kap érte, hanem tulajdonképpen pénzt fizet. Szóval ez nem vezethet egy idő után bizonyos mértékű önkorlátozásra?
A helyzet az, hogy a napelemparkok érzik ezt meg a legkevésbé, miután prioritizált az átvételük, tehát elsőként az ő termelésüket veszik át, tehát a többiek ő miattuk vannak leterhelve, tehát maradjunk ennél, és támogatott az ár is, jelentősen erről is beszéltünk az előbbiekben. Ez elsősorban azokat a hagyományos erőmű szegmenst érinti, ahol a piaci szabályozás van, nincs semmifajta támogatás, és ők a negatív árat sokkal inkább érzik, hiszen akkor az egész piacon negatív az ár, nem csak a napelemnek, vagy nem csak az atomerőnek, hanem minden áramtermelőnek negatív áras periódus van, és ez azokat az erőműveket érinti, ahol egy az egybe 100%-ba piaci alapon működnek. Tehát itt van egy ilyen helyzet, ezt hívják az időjárás függő megújulóknak, és főleg a naperőműveknek van egy ilyen kannibál hatása, hogy ellehetetleníti a villamosenergia szegmens többi szereplőjét, és hát ezzel tulajdonképpen magának ágyaz meg, csak hát ez üdvözlendő is lenne, hogyha meg lenne oldva az áramtárolás, a dekarbonizált áramtárolás, meg kiegyensúlyozás, csak ugye amíg egy foszilis energiát használó erőművekkel, tehát földgázt használó erőművekkel egyensúlyozom ki a megújuló naperőműveket, akkor ugye hát ez a zöldítésnek részlegesen felel meg, hogy finoman fogalmazzunk. Tehát az akkumulátor technológiának kellene lényegesen olcsóbbá válnia, nagy kapacitású ipari akkumulátor telepeknek kellene épülni, hogy kiegyensúlyozzuk ezt a rendszert. Erre egyébként van indikáció, mert elég lényegi árcsökkenési folyamat zajlik ma az akkumulátoroknál, ugyanúgy, ahogy annak idején a napelemeknél, ami lehetővé tette most már ezt a széles elterjedését, tehát erre van indikáció, csak ugye ez a közeljövő, a holnapi nap problémájára nem jelent egyelőre megoldást ez a probléma.
Toldi Ottót, a Klímapolitikai Intézet vezető kutatóját hallották.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
A tetőkön lehet napelem, az erkélyeken továbbra sem. Ez derült ki az Országgyűlés Gazdasági Bizottságának ülésén. A parlamenti testület Lantos Csaba energiaügyi miniszter éves beszámolóját hallgatta meg. A helyszínről Herceg Zsolt tudósít.
10-ből 8 háztartás a piaci árnál olcsóbban kapja az áramot és a gázt, a rezsicsökkentés eredményeit tehát sikerült megvédeni, mondta az energiaügyi miniszter. Lantos Csaba hozzátette, az üvegházhatású gázok kibocsátásának mértéke 43%-kal mérséklődött, a 2030-ra kitűzött 50%-os cél tehát elérhető. A gázfogyasztás egyébként csökkent, 4 milliárd köbméterről tavaly 3 milliárdra, az idei tél végére pedig várhatóan 2,9 tizedre. Erőteljesen bővült viszont a napelem portfólió. 2010-ben 1 megawatt, idén pedig már 7100 megawatt energiát termeltek meg így, a világon nálunk a harmadik legtöbbet. 280 ezer napelem van a magyarországi tetőkön, ez lakosság arányosan duplája, mint az Amerikai Egyesült Államokban. Az erkélyekre szerelhető napelemeket viszont nem engedélyezik.
Szerintünk energetikai szempontból nem hatékony. Sok esetben, amikor nincs fixen bekötve a hálózatba, akkor kifejezetten veszélyes lehet. Sok régi mérőnél egyébként visszafele termel, tehát azt hiszi a polgár, hogy csökkenti az áramfogyasztását, de fordítva van. Tehát ezt mi nem támogatjuk, azt gondoljuk, hogy a napelemnek a házaknak a tetején van a helye. Személyes véleményem az egyébként, hogy ronda is, de ez valóban csak egy személyes vélemény.
Lantos Csaba azt is elmondta, hogy nőtt a tisztán elektromos autók száma, már 60 ezer ilyen közlekedik az országban, ez tavaly előtt még csak 35 ezer volt. Bejelentette, hogy 2030-ra kétszeresére emelik a geotermiával előállított energiamennyiségét, és emlékeztetett rá, hogy 270 ezer család vett igénybe valamilyen állami támogatást az otthona energetikai felújítására és fejlesztésére.
Most is kiírunk még idén ősszel, illetve jövő tavasszal új energetikai energetikai programokat, ebbe lesz távhő, biogáz, úgyhogy összességében azt kell mondjam, hogy a viszonylag szűkös költségvetési helyzet ellenére is, amit csak lehet, azt abba az irányba próbáljuk fordítani, hogy a zöld fordulaton nem beszéljünk, hanem csináljuk.
A környezetvédelemre kitérve ismertette, hogy eddig 3 millió fát ültettek el, a nem szennyezett levegőjű területek aránya 61%-ról 81%-re emelkedett, és 580 ezer tonna illegálisan lerakott hulladéktól tisztították meg az országot.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az Alteo felavatta Győr mellett újabb 16 megawattos energiatárolóját. A sorban ez a harmadik akkumulátora, és ezzel a teljes tárolói kapacitás 40%-át birtokolja idehaza. A tőzsdei reakciókról Exterde Tibor kérdezte Korányi G. Tamás tőzsdei szakértőt.
A tőzsde annyira nem reagált rá. Alteo árfolyama az elmúlt hetekben azért inkább egy picit lefele ment. Ennek inkább az áramára kapcsolatos okai vannak, de ez abszolút jó hír. Ez egyébként a harmadik energiatárolója, de a legnagyobb, és ez a 16 megawattórás kapacitás, ez a teljes magyar kapacitást egyötödével növeli, és azt lehet mondani, hogy ez a kevesebb mint 100 megawatt, ami most az országos kapacitás, ennek a 40%-a az Alteo 3 tárolója. Egyébként az az érdekesség, hogy nem kellett hozzá új betáplálási pont az országos hálózatba, mert van neki Bőnyben egy szélerőműve, és ezt a betáplálási pontot használja ez a tározó is, illetve egy gázmotor épül ugyanebben a helyen, ami hamarosan elkészül, tehát az Alteo itt ki tudja használni az áramár apró ingadozásait, tehát hogyha éppen a napenergia miatt alacsony az áramár, akkor föltölti a tározóját, hogyha drága a vára már, akkor a tározóból, illetve be tudja kapcsolni a gázmotort, illetve a szélerőmű nagy előnye, hogy nem feltétlenül akkor fúj a szél, amikor a legerősebben süt a nap, sőt, tehát ez is egy kiegészítő energiaforrás. A legnagyobb problémája most a magyar energiahálózatnak, meg Európának is, hogy már szinte túl sok a naperőmű kapacitás, de ezek egy időben adják le a legnagyobb árammennyiséget, és ilyenkor néha egyre többször egyébként negatív áramár alakul ki, tehát ezért jelentős a tároló.
Korányi G. Tamás tőzsdei szakértőt hallották.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
A Makronom intézet megállapításai szerint nem kapott léket az európai e-mobilitás, az átmeneti szélcsend ellenére továbbra is jelentős lehetőségek vannak az elektromos járművek gyártásában. Így fogalmazott az Inforádiónak az intézet vezető elemzője. Szántó Martint Sipos Ildikó kérdezte.
2017-ben érte el a csúcsát a belső égési motorra felszerelt járművek eladása világszinten, globálisan. És onnantól kezdve folyamatosan csökken ezek aránya, és dinamikusan nő az elektromos modelleknek az aránya, ami 2030-ra akár a globális szinten, akár a 40%-át is kiterti az új autó eladásoknak. És függetlenül attól, hogy ezekben a trendekben van néha egy kis ingadozás, például az idei évben visszaesett kicsi az elektromos járművek eladása, minden esetre összességében azt látjuk, hogy ez a trend továbbra is folytatódik.
A képet nem árnyalja az, hogy az Európai Unió megszavazta a kínai elektromos autókat sújtó büntetővámokat, amelyet Magyarország és Németország sem támogatott.
Ez lassíthatja a 2035-re kitűzött átállást. Hogyha médiavámokat emelünk, különösen a járműiparban, olyan járművekkel szemben, amelyek egyébként olcsó elektromos járműveket biztosítanak kedvező áron, jó minőségben, ez lassíthatja az átállást, és arra is számolnia kell Európának, hogy például Németországnak az egyik legfontosabb exportpiaca Kína a járművek tekintetében. Na most, hogyha mi ki akarjuk szorítani a kínai járműveket Európából, akkor Kína ugyanezt megteheti Európával szemben, ami a német iparnak nagyon kedvezőtlen.
Összességében mit várhat a magyar gazdaság az e-mobilitástól?
A magyar gazdaságpolitika időben kapcsolt a zöld átállással kapcsolatban, tehát időben észrevettük ezt a trendet, és sikerült kiépíteni, illetve folyamatban van egy olyan járműipari ökoszisztéma kiépítés, ami már a zöld átálláshoz kötődik, illetve az elektromobilitáshoz kötődik, akár itt az energiatárolók, az akkumulátorgyártáshoz, vagy akár az olyan szoftverek, amik már az önvezető autó technológiáját tesztelik, például a tesztpályák kiépítése is hasonló infrastruktúrák és beruházások mentén. Fel tudjuk ezt sokkal nagyobb hozzáadott értékre is turbózni. A makromintézetnél úgy számoltuk, hogy a jelenlegi aktív gazdaságpolitikára, hogyha tovább haladunk ezen az úton, és még akár plusz beruházásokkal, illetve beszállítófejlesztéssel és egyetemi együttműködések kapcsán magas hozzáadott értéken be tudnak kapcsolódni kis és középvállalkozások ezekbe az ökoszisztémákba, akkor akár 2030-ra mint egy plusz 530 milliárd forintos hozzáadott érték is keletkezhet itt az iparon belül, ami a mostani GDP nagyjából egy 1,1%-a is.
Összességében a hazai járműgyártás az mennyivel járul hozzá a GDP-hez?
A szűken vett hazai járműgyártás jelenleg olyan 4%, 4 és 5% körül, itt attól függ, hogy mit számolunk bele. Én a felől közelíteném meg a célt, hogy nem a GDP-ben legyen minél nagyobb részaránya, hanem a hozzáadott érték mentén.
Mennyire árnyalhatja az önök elemzése által felvázolt képet az, hogy és itt kicsit makroadatokat hozok, hogy aktuálisan gyenge a német konjunktúra, ez hatással van a magyar GDP bővülésére, és éppen a járműipar az, ami akár Németországban, vagy akár nálunk is lehúzza a bővülést, illetve inkább úgy fogalmaznék, hogy nem járul hozzá ahhoz, hogy a várt mértékben bővüljön a gazdaság.
Az nem segíti a helyzetet, hogyha például az extra vámok mentén, ugye a német autók, mint említettem, kiszorulnak a kínai piacra, a legnagyobb exportpiacukról, tehát mindenképp arra kell törekedni, hogy ezek a vámok ne következzenek be, mert ez a német gazdaságnak is rossz, és ugye ezáltal a magyar gazdaságnak is rossz. Ugyanakkor azt látni kell, hogy a keleti, távol-keleti gyártókat is Magyarország próbálja bevonzani, úgymond ugye láthatjuk a BYD is Szegeden építi az egyik európai legnagyobb gyárát, és ez egyfajta diverzifikációt jelenthet. De azért azt is látni kell, hogy például a kínai CATL az egyik legárérték arányban, sőt technológia, és egyik legfejlettebb akkumulátorokat a német BMW a gyármépar egyik púcs szegmense fogja felhasználni, tehát itt látható azért egyfajta összekapcsoltság, és én úgy gondolom, hogy a jövőben az összes trendet, ha megnézzük, az elektromos autók eladásának a volumene Európában fog 2020-as évek végére a legmagasabb százalékos arányban megjelenni a világon. Tehát mindenképp van egy mozgástér itt arra, hogyha a magyar gyármépar elektrifikálódik, úgymond megjelenik az elektromos modellek, általunk egy elektromos autógyártásra, akkor itt egy jelentős potenciál rejlik ebben a szegmensben.
Szántó Martint, a Makronóm Intézet vezető elemzőjét hallották.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!